Sziasztok, a NEK Podcast újabb adását halljátok. A mikrofonnál Gyarmati Orsolya. Mai vendégünk Pindrok Csaba színművész, aki telefonon kapcsolódik be az adásunkba. Szervusz, Csaba!
Szervusz, Orsi, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Csaba, mai beszélgetésünknek a fő témája a te hited lenne, és mindjárt indítsunk is egy olyan kérdéssel, hogy a tanúságtételedben, amit a panamai nap kapcsán tettél, elmondtad, hogy nagyon sokáig tulajdonképpen az kicsit az egót határozta meg a hitedet. Mit jelent ez, és aztán hogyan változott ez a dolog benned?
Hát nem is az ego határozta meg a hitemet, hanem erősebb volt az ego mindennél. Ugye harapni akartam mindenképpen a bizonytalanság, a komplexusok és a zsenitudat keveredése volt egyszerre bennem, mint hogy hirtelen ugye bekerülvén a színművészeti főiskolára, ez a két véglet határozta meg a létezésemet, nyilván az önbizalom hiányból, és Isten az úgy eltűnt, vagy úgy szunnyadt, megelőzve ugye ezt a egyházi gimnázium, aztán rögtön utána egy nagyon komoly 3 éves balatoni, hát nem szolgálatnak hívnám, inkább ilyen útkeresés, az éjszakában dolgoztam, mint szállodás, pont a rendszerváltás pillanatában, hát aztán a másik oldalra lehetett harapni nagyokat, de mindig én voltam, és ezért volt ez a nagy bizonytalanság. Aztán egyszer csak, hát már ugye a pályámon voltam, tehát már lediplomáztam, és képzett kezdőszínészként, inkább kezdőszínészként tök egyedül otthon így keresgéltem a hangot a másnapi próbához, az egyik jelenethez, és egyszer csak észrevettem egy feszületet a falon, és akkor valami úgy letisztult bennem nagyon, hogy hát nem egyedül vagyok, illetve hogy sokkal fontosabb dolog ez, mint hogy ezzel foglalkozzak, hogy a szeretet mindenek fölött van.
És ugye akkor már színészként dolgoztál. Hogyan jelenik meg számodra a színpadon az előadásaid során a hit, az, hogy te hiszel Istenben, hiszen azért mondjuk egy könnyed vígjátékban azért nem feltétlenül ez a központ, de te mégis azt mondtad, hogy ez számodra mégis minden egyes előadásban meg tud jelenni.
Én szerintem az teljesen független, hogy az ember éppen egy komédiát játszik, vagy csatornatisztító. Ha hívő ember, akkor az ugye ott van vele végig. És a hívő embernek van egy felelősségtudata. Ráadásul, hogyha egy olyan területen van, mint én, ahol visszaérhetek emberek idejével, figyelmével, ne adj Isten pénzével, mivel megveszik egyeket, még erősebben nem az az érzés, hogy ezt a felelősséget, ezt nyilván egy olyan erővel tudom meglépni, ami a maga, mondjuk a krisztusi út. Tehát ha mondjuk ölök a színpadon, vagy éppen egy mást játszok, egy más embert, aki mondjuk nem megszokott orientáltságú, akár szexuálisan, ott sem gondolom azt, hogy én az ördögöt szolgálnám, hanem egyszerűen embereket kell megmutatnom, és mindenkiben ott van a jó, és mindenkiben ott kell lenni a szeretetnek. Nem azt mondom, hogy a gonoszban azt akarom megmutatni elsősorban, de hát kik vagyunk mi, hogy megítéljünk embereket, és többféle nézőpontot mutat be ilyenkor az ember. De alapvetően, ami a legmeghatározóbb, hogy eltűnt az ego, és szolgálatnak kell felfogni a munkát. De mondom, teljesen mindegy, hogy színészként, én azt mondom, hogy még lelkészként, papként, vagy akár utcaseprőként is teszi meg ezt az ember.
Mit jelent számodra a hit?
Hát ez egy ajándék, amit én ugye olyan, mint a hogy mondjam ezt. Tehát meg lehet ezt úgy is kapni, hogy az ember csak így ballag az utcán, és egyszer csak kap egy sugallatot, és úgymond nem érdemli meg, mert nem úgy él. Meg lehet úgy is kapni, hogy az ember folyamatosan azon az úton van, akár egy harcos, egy karate harcos, aki tanulja tulajdonképpen az iskolát, és egyszer csak eljön arra a pontra, amikor sikerül úgy összpontosítani az energiáját, hogy az a csí, vagy ahogy ők hívják, az a központi energia, azok megszületik benne. Na, ilyen a hívő ember számára is a hit, hogy azt el lehet érni, hogy megkapja az ember, de van, aki megegyszerűen az ölébe hull. Uh-huh. Én nagyon sokáig lettem hordva templomba, hittanórára, ugye még a rendszerváltás előtti időkben az egyházi iskola szigora az még erősebben erre az útra terelt, de lásd, én egy éjszaka egy szobában kaptam meg igazából 24-25 évesen ezt a hitet, tehát ajándéknak tartom.
Ja, volt egy olyan pillanat az életedben, amikor a Szentatyával is találkoztál, és elmondanád esetleg azt, elmesélnéd a hallgatóknak, hogy ott mi volt ez a pillanat, amikor azt érezted, hogy na igen, tényleg van Isten, és hogy jó, hogy van, és megmutatja magát?
Nagyon jól esett ez a felkérés, ez a minisztrások 5 évente találkoznak a világ minden tájáról, és ennek éppen akkor ennek a minisztrans szövetségnek magyar ajkú volt az elnöke, a vajdasági nagybecskereki püspök Németh László, az alelnöke pedig Csiszár Klára pásztorál teológus hölgy, és ők ketten kerestek meg engem, hogy kellene egy moderátor. 5 nap a téren egy német és egy magyar moderátor lesz. Hát megtisztelő volt, de ez alapvetően munka volt. Azért vállaltam el, és engedett el a színálom igazgatókönyvben egy előadásról is lecseréltek, mert tudta, hogy hívő vagyok, mert hogy ez mekkora megtiszteltetés, de ami engem elsősorban vonzott az egészben, az a találkozás a Szentatyával, és nem is csak ennek a hitbéli jelentősége, hanem sokkal inkább érdekelt, hogy ilyen főméltóság, ilyen komoly vezetőknél szempont állítólag, hogy rendelkezzen olyan plusz energia nyalával, kisugárzással, amivel már találkoztam, mondjuk természetgyógyásznál, hogy azt mondják, hogy vannak ilyen politikusok mondjuk keletebbre, akik ilyen nagyon-nagyon durva energiamezőik van, és hogy ez van-e, mert hogy állítólag János Pálnak volt, egy barátom. Találkozott fel, és azt mondta, hogy egyszerűen bejött a terembe, már nagyon betegen, és mindenki érzett valami hihetetlen energiát. És erre voltam kíváncsi. Ehhez képest ugye lement a szertartás, az én munkám, egy ilyen 3-4 órával ott 75 ezer embernek beszéltem, ami magyarul, ami érdekes volt, mert ebből olyan 1700 volt a magyar, a többi német, de akkor is én úgy gondolom, Bakóc óta nem volt ennyi magyar szó ott a téren. De lement, és akkor hát 40 fok, jött a pápa, beült, sétált fel a baldahin alá a trónszékébe, és tőle egy olyan 5-6 méterre hát álltam, mert az bíborosok meg az összes többi fellépő elfoglalták a jó helyeket, és én pont egy olyan helyet hagytak ki nekem, ami eltakarta a pápát, egy nagy oszlop. Úgyhogy én, amikor ülni kellett, felálltam, kinéztem oldalról, mint egy ilyen, nem is tudom, kukkoló. Jött fel a pápa, rám nézett, kacsintott egyet, és mutatott a hüvelykujjával fölfelé jelezve, hogy milyen fájra a helyzet. Hát én ott elestem, mondom, ezt nem hiszem, hogy ez milyen laza. És már borult ugye ez az energia kép, pozitív értelemben, és egyszer csak madrigálokat énekelt egy nagy kórus, 100-tagú nemzetközi kórus, én nem értettem ugye sokat a beszédbe, mert olaszul, meg német, meg angolul ment, és úgy nem nagyon vártam, hogy miről van szó, de egyszer csak két sirály elkezdett körözni a Szentatya felett, de olyan bő kövér fanyarokat tetszett. És ott volt egy ilyen hihetetlen nagy újbóli megtapasztaláson, egy ilyen nagyon nyugodt. Tehát minden felrúgott, amit én vártam, ilyen különleges, a frigyláda titkát, tehát ezeket mind felrúgta, és egy ilyen teljesen hétköznapi, de mégis olyan csodálatos volt ez az egész, és amikor később találkoztunk, és elvittem a feszületet, amiből összeadottunk, tehát Vilmos, aki a korábbi Ferences tanárom, illetve a szüleim 50. házassági évfordulójáról készült fotót, illetve az 50 évvel ezelőtti fotót, amikor megesküdtek, azt hittem, hogy a családomról egy képet, hogy áldja meg, akkor nem csak, hogy megáldotta, hanem a szüleimnek, apukámnak, a anyukámnak adott rózsafűzért, méghozzá akinek már volt szerencséje audencián, azt tudja, hogy a pápa az a nem hívőknek egy érmet ad, a hívőknek egy rózsafűzért, egy ilyen kis műanyag tokban, az én szüleim pedig egy ilyen nagy bársony, pápai címeres valamit kaptak. Tehát még erre is volt energiája annak az emberek, akinek naponta, mit tudom, 600 emberrel kell kezet fogni 80 évesen. És ez rendkívül emberi volt is, és nagyon komoly megtapasztalás volt. Visszatérve, bocsáss meg, a Panama napra, mert ugye azzal kezdődött az egész, és hogy hol van az istenhit a színházban. Én azt hiszem, hogy a pályám legnagyobb sikerének, és a pályám sikerének azt tartom, mert a pályám segített hozzá ehhez, hogy amikor a Panama napról eljöttem, ami nem olyan jó sikerült szerintem, mint jó pár évben hasonló tanúságtételem, szorított az idő, meg ott voltak, kislányom Zarba is voltam, de volt egy föllépésem egy vidéki városban, 1400 ember előtt játszottunk egy színdarabot, aminek a főszereplője volt, és a mostani kedvenc darabom is, és a végén odajött, siker volt, és a végén odajött egy fiatal ember, egy 16 éves srác, és azt mondta, hogy hát nem gratulál, látta a filmjeimet, ez a darab is tényleg, stb., de hogy a Panama nap. Mondom, láttad, ott voltál? Azt mondja, nem, csak megnéztem YouTube-on, mivel hogy itt találkozni fogunk, reméltem. És mondom, és hát én azóta tudom, hogy van Isten. Uh-huh. Nem hiszem, azt mondja, hanem hogy tudom. És tényleg azt mondom, hogy ez a pályám legnagyobb sikere, pedig álltak már nekem föl pont ennél a darabnál egy teljes nézőtér, ami tényleg elképesztő érzés, de ez mindent itt. És azért mondom, hogy a pályám, mert ugye kellett hozzá az, hogy engem mondjuk ismerjen és egy színházban lásson, és hatni tudjak rá. Ez csodálatos érzés volt.
Igen, hát ezt el tudom hinni. Egy kicsit térjünk rá a jelenre, hiszen eddig leginkább a múltról beszéltünk. 2020 senkinek nem volt könnyű, és gondolom neked is sok kihívást tartogatott. Hogyan élted meg ezt az évet? Akár mint színész, akár mint otthon a családban, apa és férj.
Hát én ajándéknak tartom ezt a kis lenyugvást, meg a lehetőséget, hogy a család együtt legyen, és hogy a szűk család együtt legyen, és oda tudjunk figyelni, kiszakadjunk ebből a rohanásból, ami azért meghatározza a ma emberét, pláne a ma középkorú emberét, pláne a ma magyar apáit. Úgyhogy én ezt csodálatosan kihasználtam a gyerekekkel. Vidéken élünk, hál' Istennek egy nagy kert van, ahol nagy munkák is vártak rám, úgyhogy hát kicsik a gyerekek, 4-6, illetve egy 12 éves lányom van, de volt nyilván egy pont két hét után, ahol én már nem bírtam ezt a ritmust, úgyhogy kimenekültem a kertbe, és nagyon komoly munkákat végeztem el, nagyon komoly fizikai munkákat, amire nagyon büszke vagyok. Kérdezték épp egy interjúban, hogy ez milyen szép dolog, hogy így a munkára nevelem a gyerekeket, de mondom, nem én igazából kimenekültem, de a feleségem az folyamatos programokat csinál bent, a házban és a kertben is, és mondom, nagyon, nagyon nagy élmény volt, és most is annak fogom föl. Hál' Istennek, a Jóisten kegyelméből volt annyi ezem, hogy félretegyünk a korábbi munkákból kenyérre valót, hogy ilyen problémám igazából nincs, sőt, még segíteni is tudok, ami szintén hálás vagyok. De mondom, én ezt nagyon-nagyon örömmel élem meg ezt az egészet.
Hogyan telik nálatok most egy nap? El tudnád ezt mondani? Ugye három kicsi gyereket neveltek feleségeddel, Lindával. Hogyha be leheted avatni egy kicsit a hallgatókat, hogy telik el egy napotok, és hogy vajon mennyit beszéltek ti otthon a hitről, vagy inkább úgy vagytok vele, hogy nem is beszéltek róla, csak egyszerűen élitek a szeretetet?
Nem beszélünk róla, éljük. Hát nyilván a kisfiam, a középső fiam minden vitában igazából leteremt, és azt mondja, hogy nem te vagy a főnök. Mondom, ki a főnök? Az Isten a főnök, úgyhogy innen kezdve nagyon sokat nem is kell erről beszélni. Nagyon szép, ahogy a imákat a gyerekek mondják az étkezés előtt és után. Nem is én, hanem a megelőző, pedig ez nem volt azon azért szokás. De ők, mivel egyház iskolába jártak, ezért szépen folytatják azt, amit én annak idején abba hagytam. Úgyhogy ott van velünk a Jóisten. Nem kell nekünk ezt kevelni, mivel mondom, ez ajándék, nincs erről mit beszélni. Úgy érzem, hogy kapják. Meg végülis egy olyan közegbe nőnek föl, illetve olyan kultúrkörnyezetben nőnek föl, ahol ott vannak, nem csak a falon a feszülők, hanem ott van az Úr az otthonukban is.
Értem.
A napok úgy tennek különben, hogy reggel felkelnek, rohanás föl a előszobába, ahol az angyalkák már kirakták az átleti ajándékokat, tehát azzal kezdik, hogy nevezték. Reggel itt, ha visszük őket iskolába, ha muszáj, akkor ugye feleségem elviszi őket. Én még akik húzom a lőpőt, mert sajnos ilyen éjszakai bagoly vagyok, nem tudok elaludni. Én olyan 8:30-9 fele felkelek, és onnantól kezdve, ha otthon vannak, akkor tanulunk, próbálunk valamit játszani, vagy szerelgetni, és hát ilyen teljesen unalmasan értünk, a nevén, elmegyünk mondjuk portolni egyet, ami utás, aztán én viszem a nyakamban a legkisebbet, és a kutyákkal levegőzünk, kertbe játszunk. Hát ilyen békebeli nyaralástól fogunk fel igazából mindent, aztán de főleg tanulunk a gyerekekkel, illetve a feleséget tanulunk.
Egyszer azt mondtad, hogy a titkos ügynöke vagy a saját hitednek. Ezt hogyan értetted pontosan?
Hát, de a közeg, ahol dolgozom, ott, hogy is mondjam, nincs jelen úgy a hit, vagy akinél van, az sem teszi kirakatva, illetve jó esetben nem teszi kirakatva. Úgyhogy ez végül is a szó legnemesebb értelmében egy liberális hely, amiben belefér nagyon sok minden, még beleférek én is. Hogyha mondjuk valakinek kiszáll a száján próbafolyamat alatt egy olyan szó, ami mondjuk az egyik parancsolat, hogy kinek a száját nevét a száját nevet, akkor én jó hangosan elnézést kérek, és bocsánatot kérek helyettük, és ezt nagyon szépen tolerálják. Na most ez a pályámon volt 6-7-szer, de hogy tulajdonképpen azzal az értékrenddel létezek egy olyan terepen, mint ahogy egy titkos ügynök, ő képviseli a hazáját, de megpróbál beépülni. De valójában, hát én nem jelenteni, én nyilván nem jelentek a kollégákról, nem erről szól az egész dolog, hanem valahogy, hát mondjuk például beszélgetés az öltözőben egy ateista kollégával, akinek volt egy balesete, és a lába megsérült, és akkor mondja neki, hogy tedd össze a kezed, apám, mert ezt a Jóisten azért adta, hogy tudás közben beesett egy kis gödörbe, azért esti be a gödörbe, mert a Jóisten megmérett attól, hogy egy 100 méter múlva ne fuss bele egy szakadékba. És akkor hát röhög rajtam egyet, mint egy ilyen vallási hülye gyerekre. Hát ő azt gondolja, hogy azért ez a dolgok nem így működnek, hanem önmaguktól vannak, és egy ilyen nagyon szép ateista világképet lefestett 3 mondatban, félmosoljon a fején. Én meg egy kicsit hosszabban, akkor a tanulságtétele is példáimból, ahol én kifejezetten olyan, tehát úgy beszélek, mintha lenne mi hívők lennének, vagy akár lenne ott, aki nem hívő, nem kéztételekről tényleg tanulságokat mondok el, amit én megtapasztaltam. Egyértelmű jeleket, hogy van gondviselés, és van Isten, és elmondom. És akkor ott így elmondom, és akkor így leszárad a mosoly, többet nem beszélünk róla, és örültem, hogy elmondhattam, és ott van. És amit én elmondtam ott például, az a mondat, amire az a fiatal ember később az előadásnál azt mondta, hogy azt tudom, hogy van Isten. és ennek a kollégának is, hát azóta, amivel nem beszélt róla, biztos, hogy csak zuhanó repülő fog imádkozni a későbbiekben.
De beszélgetés vége felé még hagyj kérdezek egyet, de 2020 adventje van. Szerinted mire érdemes most figyelni az embereknek így évvége felé? Vagy te mit üzennél nekik, mit mondanál nekik?
Nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezt a helyzetet, ezt a Covid helyzetet, és nagyon, nagyon figyeljünk arra, hogy az idősebb kapcsolatunk, az idősebb embereink, illetve akik elvesztettük a munkáját a környezetünkben, hogy őket segítsük mindenféle szempontból. Tehát úgyis meg fogjuk élni valószínűleg szűk családon belül, egészen szűk családon belül ezt az ünnepet, illetve éljük már ezt ebben az évben folyamatosan, hogy odafigyelünk egymásra, és remélem, hogy a gyerek lesz több, nem a válás, és ha majd visszatekintünk erre az időszakra, de hogy ne csak erre figyeljünk, mert ez úgyis adott, hanem tényleg azokra, akik mondjuk a segítségünkre szorulnak, ha mással nem azzal, hogy folyamatosan telefonáljunk, beszéljünk a szeretteinkkel, akikkel nem lehet találkozni, erőt öntsünk emberekbe, illetve kérdezzük meg a szeretteinket, hogy tudunk mi valamiben segíteni. Én így élem meg az egészet, és ezt javaslom, hogy megteheti. És ez nem csak pénzről szól, hanem szavakról.
Így van. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk voltál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, és nagyon szép adventet kívánok nektek.
Én is nektek, és a kedves hallgatók.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Pindrox Csaba színművész volt. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Búcsúzik a műsorvezető, Gyarmati Orsolya.